Már is folytatódik a Pontjókor, vendégem V. Barna Erika, kéziráskutató, grafoterapeuta, pályaválasztási szakértő. És egy nagyon izgalmas részhez érkeztünk, ugye beszélgetünk arról, hogy az írásban, a kézírásban rengeteg minden benne van, illetve a kézírásból rengeteg minden kiolvasható. Szó volt róla, hogy ezt nagyon hosszan egyébként többek között politikai okokból nem is engedték kutatni, hogy nehogy kiderüljenek olyan dolgok bizonyos emberekről, amelyek nem kellenének, hogy kiderüljenek. Téged a 80-as években kezdett el ezt foglalkoztatni, tanár voltál, nagyon sok kézírást láttál, láttad, hogy a gyerekek fejlődnek, ahogy változik a kézírásuk, és elkezdted kutatni ezt a területet, mint ahogy sok mást is, és nagyon-nagyon-nagyon nagy itt a tudásanyag. És azt is mondtad, hogy ez egy empirikus tudomány, tehát tapasztalati úton fejlődött, és mondott ki dolgokat. Eljutottunk odáig is, hogy benne van a kézírásban láthatóak a személyiségtípusok, és átvettük a kolerikus, szangvinikus, melankolikus, flegmatikus típusokat. Elmondtad külön-külön, hogy ezek, ha megjelennek, akkor az mire predesztinál, mit jelent az életünkben.
Igaz, hogy megközelítettük a temperamentumok alapján a személyiséget, de a temperamentumból le kell bontani, és a kézírás alapján mindig az egyént kell megkeresni. Tehát önmagában még a temperamentum csak egy fiók, egy kategória,
hát abból egy az egyénit. Nem? Persze, az csak egy hozzávaló. Tehát, hogy
így van,
tudjuk,
pontosan,
hogy valamilyen módon benne van, de az azért még nem ilyen semmit.
Egy durvább megközelítés, abból le kell bontani az egyént, és ez az, amire a kézírás lehetőséget ad. Hogy azt az egyéniséget, ami csak az ő kézírásában található, az ő jellemében, az ő egész élet összefüggésében.
És itt kapcsolódik ehhez a pályaválasztás, hogy te kézírásból, meg sok-sok teszt, bonyolult teszt elvégzése kapcsán, te tudsz arra nézvést, irányokat mutatni, hogy a kézírás alapján mik azok a dolgok, mik azok a körülmények, amelyek, csak még mielőtt bárki azt mondaná, hogy itt jóslásba bonyolódunk, vagy ilyesmi, de hogy mik azok a körülmények, amiket az adott ember például jól tűr. Monotonitás, kell a kihívás, jól dönte, nehezen kimozdítható a komfortzónájában, most mondtam négy egymástól eltérő dolgot, és akkor ugye ezekhez lehet területeket nézni, amikben majd feltétlenül jól érzi magát az ember. De rengeteg könyved is született, és most József Attilával fejeztük be, hogy mondtad, hogy József Attila személyiségtípusa volt, a kolerikus, melankolikus, amely bár mindkettőnek vannak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pozitív része, azért nála mégiscsak inkább lerángatták egymást, és ez nagyon jól látszik az ő életébe, az ő drámájába, az ő művészetébe, és hát végülis a történelem is megmutatta, hogy az ő életének a végkimenetele is. Bár, képzeld el, hogy van egy ilyen emlékem erről, hogy állítólag ő a halála előtt írt levél, december 3-a talán valamilyen, nem tudom, ez rémlik nekem.
Igen, tehát
aznap délután írt leveléből egyáltalán, pontosan írás kutatók szerint, egyáltalán nem tűnik úgy, hogy ő órák múlva véget vetne az életének.
Igen, hát a József Attila könyvem pontosan erről szól.
És ezért aztán az is az új feltételezés, hogy ő nem lett öngyilkos.
Annak alapján egyértelmű, hogy nem volt olyan lelki állapotban, amely azt jelezte volna, hogy önmagával válságba került, hogy önpusztító tendencia, önpusztító gondolatai lettek volna. Tehát semmi jele nem volt abban a kézírásban, amit én is láttam. Amit én láttam, a Flórához írt mondat volt, de írt levelet Juditnak is, Flórának is, Cserépfalvinak is, ezek nem maradtak.
Mert hogy egyébként egy öngyilkosnak az íráskép elemzésében benne van már az a bezáródás.
Grafológiai kutatások során, elsősorban francia nyelvű irodalom alapján bizonyos jelek vannak, amelyek arra utalnak, hogy szuicid gondolatok foglalkoztatják az illetőt. Most ez vagy megvalósul, vagy nem, szerencsétlen körülmények között természetesen sajnos bekövetkezett a tragédia. Nagyon különös eseteim voltak ebből a szempontból. Egyszer megkeresett egy szülőpár, hogy a leányuk eltűnt. Hoztak több írásmintát, hoztak olyat is, tehát az iskolai füzeteit, mert azok otthon maradtak, és legalább valamit mondjak segítségül, hogy feltételezhető-e, hogy öngyilkos lett. Mert semmi nyoma a rendőrség kereste nem találták. Megnéztem a kézírásokat, és számomra semmi jele nem volt annak, hogy ott valami ilyen drámai történet lenne. És aztán a szülői pár jelentkezett pár nap múlva, hogy megtalálták a kislányt, az otthoni perlekedést nem bírt elviselni, és elment, és magával vitt hátizsákot, stb., és ott érdegélt.
De nem tett magában kárt.
Nem tett magában kárt, igen.
Aha. Tehát ilyen területeken is, vagy ilyen problémáknál is a kézírásból lehet következtetni. Csak akkor még azért, hogy maradjunk még ezen a sikamlós talajon, az is nekem egy emlékem, és én nagyon sokszor ezt el is mondom, talán ezt is tőled hallottam, hogy a veszteségek, tehát, hogy a ki nem dolgozott veszteségek, amelyek később problémákat okoznak, akár fizikailag, akár lelkileg, akár testileg, azok is megjelennek az írásban.
Igen, hát a grafológiának ilyen szempontból van egy preventív jellege.
Igen.
Tehát a felhalmozódott stressz, a kanalizálatlan feszültségek megmutatkoznak a kézírásban, amelyek előbb-utóbb valamilyen testi panaszt is kiválthatnak. Tehát a rákos betegeknél nagyon sok esetben egy trauma indul el, egy trauma indítja el a betegséget. Ha sikerül a traumát jól feldolgozni, akkor meggyógyul az illető, tehát akkor nincs probléma. Tehát rá kell világítani a trauma gócpontjára, és az akár, tehát még időben leállítható, tehát ha valakit egy gyász ér, akkor, és ezt a gyász nem tudja feldolgozni, akkor elindul benne egy ilyen folyamatos stressz termelődés, és egy fajta belső lemondás, tehát az élethalál kérdésével nem tud megbirkózni. És ez elindít egy olyan belső konfliktust is, amelyből sajnos elindulhat egyfajta ilyen drámai állapot, akár a rák. A germán gyógyászat foglalkozik ezzel a feloldással, mégpedig rákos betegeknél nagyon gyakran diagnosztizálják, tehát a CT alapján, hogy hol érte a trauma, és ezt feloldják, és nagyon sok esetben sikeres gyógyulások történnek.
De ez kimondható, hogy egy elnyomott, fel nem dolgozott veszteség élmény, az előbb-utóbb ugye okoz ilyen problémát, és ez is látszik az írásképen, tehát az írásképemen az is látszik, hogy mondjuk hol tartok egy veszteség feldolgozásában?
Ez teljes mértékben látható. Tehát az, hogy valaki nyugodt, kiegyensúlyozott lelkiállapotban éli az életét, az adódó problémákat jól fel tudja dolgozni, avagy folyamatos stresszben, folyamatos belső zaklatottságban él, és nem képes arra, hogy a mindennapi feladatokat jól feldolgozza, ez jól látható. Tehát ez az idegrendszer állapota, hogyha így szakmai szinten közelítjük meg, akkor a szimpatikus-paraszimpatikus túlsúly az egyértelműen kimutatható. Tehát, hogy a szervezet ez az üs vagy fuss állapotra rendezkedett be, vagy pedig van egy olyan derű kiegyensúlyozottság a lélekben, hogy képes felülről nézni, vagy képes nagyobb összefüggéseiben látni a jelenségeket, és ennek alapján van belső ereje ahhoz, hogy megoldjon dolgokat.
Ezért is van az, hogy azért, ha az ember figyeli, akkor időről időre az írás változik?
Változik, és nagyon fontos odafigyelni a nagy változásokra. A nagy változások lehetnek kedvezőek is természetesen, de van, amikor megmenti az embert, hogy odafigyel arra, hogy hopp, meg kell állnom. Volt ilyen eset, hogy annak idején körülbelül 20 évvel ezelőtt az elektromos műveknél kértek föl a felső vezetés átvilágítására, és ott a jogásznak a kézírása elképesztően olvasott, olvashatatlan és zaklatott volt. Kértem is, hogy írjon egy újabb mintát, mert hogy szinte olvashatatlan, illetve hát elemezhetetlen. Azt mondta, hogy ha grafológus vagyok, akkor ő csak ezt tudja adni, akkor ezzel birkózzak meg. Elkészítettem a személyiségrajzát, és amiben az is volt, hogy nagyon sürgősen vonuljon el pihenni. Nagyon fontos lenne, hogy ne feszítse tovább a húrt, mert itt tragikus előjelek vannak, hogy nem piheni ki magát. Tehát olyan mértékű zaklatottság volt, ami szinte tűrhetetlen. Az illető jól legyintett rá egyet, és megtudtam, hogy fél évvel később balesetet szenvedett, úgyhogy a volánnál elaludt a nagy fáradtságtól, és sajnos életét vesztette.
Oh my God! Hú, azért nagyon sok minden benne van ebbe ezek szerint. Ez elképesztő. Most fogunk tartani egy kis szünetet, zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Weber-Anna Erika kéziráskutató grafoterapeuta pályaválasztási szakértővel, és azért kicsit vidámabb történetekre is rámegyünk, mert hogy jó pár kutatást végeztél te, jó pár könyvet írtál, és hát csodálatos, ahogy egy-egy nagy alaknak az írásában benne van az, hogy mi minden lehetett volna, és ami engem a legjobban inspirál, Csontváry esetében, ugye ez egyik legjobban menő könyved, az, hogy ha valakiben benne van a tehetség, úgyse kerüli el. Tehát valahogy a sorsa azért viszi abba az irányba. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, maradjatok.